Kedves munkatársak, akiknél program van, vagy akik ismerik a programot, tudják, hogy a mostani következő szolgálat címe ez, hogy egyek legyenek, mint mi. Rögtön azt a kérdést vetném fel bevezetésként, hogy hogyan is tartozik ebbe a téma sorozatba az egységről szóló tanítás. Három bibliai igét szeretnék idézni. Máté evangélium a 18. fejezete 19. versét, gondolom, körülbelül mindannyian ismerjük, ahol Jézus azt mondja, ha ketten közületek egy akaraton lesznek minden dolog felől, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Hatalmas ígéret. Ha ketten, ha két ember akad az ő tanítványai közül, aki minden dologban egy akaraton van, akkor kérjen, amit csak akar, meg lesz néki. Vagyis az Isten művében való eredményességnek a titkáról szól ebben az igében az Úr. Apostolok cselekedetei könyve első fejezete 14. verse, erről nem túl régen egy reggeli áhítatot is tartottam egy értekezleten, ahol azt mondja a Szentírás, hogy ezek mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És akkor, amikor mindnyájan egy akarattal együtt voltak, akkor jelent meg a sebesen zúgó szélnek zendülése formájában az Isten szent lelke a tanítványok között, és ült mindegyikükre. Tehát a Szentlélek elnyerésének, most a mi konkrét esetünkben, a késői eső kitöltésének a feltétele, hogy egy szívvel, lélekkel mindnyájan együtt legyünk. Egy szívvel, lélekkel az Isten dolgait végezzük. János evangélium a 17. fejezetének a 21. verse, pedig amit szintén mindannyian tudunk kívülről, amikor Jézus könyörög, hogy atyám, hogy egyek legyenek, mint te én bennem is, te benned, atyám, hogy elhiggye ez a világ, hogy te küldtél engem. Tehát, hogy hiteles legyen a ránk bízott üzenet, legyenek ezért egyek az övéi. De hivatkozhatnánk arra is, arra Jézusi igére is, ami egy sokkal szűkebb közösségben, mint a gyülekezet közössége, a sok szűkebb közösségben való egységre késztet, amikor Jézus arról beszél, Máté evangélium a 19. fejezetében, hogy amit az Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza. Tehát Jézus beszél arról, hogy az egység, a szeretet, a megértés, az egy kisebb sejtben, a családban kell, hogy megkezdődjék. Nem lehet megszentelt közösség, nem lehet egységre jutott közösség megszentelt családok nélkül. Ne felejtsük el, hogy Jézusnak az igének ezek a kívánalmai. És még egy néhány igét szeretnék elolvasni, csak előtte két bibliai hasonlatra hadd utaljak, hogy mennyire sugallja az egész Szentírás az Isten népe közötti egységet. Gondoljunk csak arra, hogy a Szentírás a testhez hasonlítja az egyházat, a gyülekezetet, az egymást kiegészítő szervek rendszeréhez, és a templomról beszél, amelyek ugye össze voltak kapcsolva, amelyek egymásba épültek. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a Szentírásnak sok-sok példája szól arról, hogy Istennek az a vágya, az a kívánság, és egy kicsit elgondolkozunk ezen, magától értetődő, hogy a szeretet Istene elképzelhetetlen, hogy szeretetlen gyermekeket szeretne maga körül látni. Tehát mindenütt azt sugallja a Szentírás, hogy az Isten gyermekei szeressék egymást, és egyek legyenek. Filippi beliekhez írt levélből szeretnék egy néhány verset olvasni. Nem azért, mert most mindannyian olvasunk ebből, mert ez a szombatiskai leszkénk, bár kétségtelen tény, hogy ihlet. Ez a nagyon szép tanulmány is. De itt azt olvassuk, az első fejezet 27. versében azt írja Pál apostol a Filippi-beli gyülekezetnek, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. A Krisztus evangéliumához méltóan viselni magunkat. Mit jelent ez az Isten szolgáira nézve? Engedjétek meg, hogy itt egy olyan élményemről szóljak egy néhány szót, amit első prédikátor értekezleten éltem át, amelyen részt vettem, ez 1949. szeptemberében volt, amikor úgy láttam az Unió Bizottság tagjait, ugye a Székely-Bertalanicai gyülekezet elején egy asztal körül ülni, a sok általam tisztelt prédikátor testvért, ugye adventista gyerekként nőtem fel, és ott nagyon sokat ismertem közülük, ott ülni sorban, akkor hogy magamba ilyet gondoltam, hogy most az egész menny minden figyelme erre az épületre összpontosul. Isten számára most azok az emberek vannak itt, akik ebben az országban az ő evangéliumát képviselik. Szóval valami olyan mély és valami olyan magasztosult érzés volt a lelkemben, hogy na Isten angyalai most itt vannak ezen a helyen, mert azok az emberek tanácskoznak együtt, akik az ő ügyét képviselik. Itt azt mondja Pál apostol, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. Hogy ne a címetek, a rangotok legyen csak az, hogy ti az Isten szolgái vagytok, hanem az Isten a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. A második fejezetben pedig azt írja Pál apostol az első néhány versben, annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömemet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén s versengésből, vagy hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. És ha még elolvasuk ehhez Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele, 4. fejezetéből az első verseket, akkor azt látjuk, hogy valami csodálatos és megindító kérlelés az, amivel az apostol a gyülekezethez fordul. Itt azt írja, kérlek azért titeket, én ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szerítséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét, a békesség kötelében. Most érvel az apostol, egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatásotoknak is egy reménységében hivattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Egy az Isten, és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és minnyájatokban munkálkodik. Milyen különös itt Pál apostol hivatkozik rá, tudjuk nagyon jól, hogy milyen szerény ember volt, és mennyire nem hivatkozott ilyen emberi dolgokra, amire emberek olyan könnyen hivatkoznak. Azt írja itt, azzal kezdi, kérlek én, aki fogoly vagyok az Úrban, aki ezért az ügyért, a Krisztus evangéliumáért vállalom boldogan a fogságot. Én kérlek benneteket ezekre és ezekre, hogy teljes alázatossággal, szelítséggel, hosszú tűréssel szenvedjétek el egymást, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Lehetne még sok más igét olvasni a Szentírásból. Úgy gondolom, nincs rá szükség, mert teljesen nyilvánvaló az Isten vágyakozása, hogy az övéi egyek legyenek. Még egyetlen érvet engedjetek meg megemlíteni. Akik szülők vagyunk, és akiknek több gyermekünk van, mindannyian ismerjük, hogy milyen boldogság, ha gyermekeinket egységben látjuk, szeretetben látjuk, és milyen kimondhatatlan, majdnem elviselhetetlen szenvedés, mikor a gyermekeink között feszültség, ellentét, viszály dúl. Milyen lehet az Istennek látni az övéit, itt ezen a földön élni, és egymással szemben állni, és milyen boldogság lehet Istennek látni az övéit, igaz szeretetben, igaz egységben élni. És mégis mi milyen könnyen vesszük ezt a kérdést. Milyen könnyen vesszük. Hadd említsem meg, tegnap egy kicsit vigasztalódtam, amikor valakit megjegyezte, le is jegyeztem, csak valahol elkerült a jegyzeteim között. Valaki megjegyezte, hogy azért a Jóistennel kapcsolatban, és milyen hamar eljutunk oda, hogy egy kis ellenérzésünk van, kis zúgolódás, kis panasz az Isten eljárásával szemben. Kicsit úgy vigasztalódtam rajta, mert elgondoltam, hogy igaz. És ez nem azt jelenti, hogy nem szeretjük a Jóisten, csak úgy megkérdezik, hogy Uram miért? Uram miért engedsz ennyit? Uram miért van ez így? Vigasz ez arra, hogy igen, hát egymás iránt is hamar lesznek rossz érzéseink, de nem Isten akarata szerint való. Hadd hangsúlyozom azt, hogy a világhoz szabott gondolkodásunk, amiről tegnap János reggel szólt, hogy amikor nem a hit fegyelme alatt van az életünk, amikor nem a hit gondolkodás módja szerint, vagy életszemlélete szerint gondolkodunk, amikor visszatérünk a mi világhoz szabott gondolkodásunkhoz, nos, erre jellemző, illetve ennek a következménye az, hogy ilyen könnyen tűrjük meg, hogy egyenletlenség van közöttünk, már nem szeretem X vagy Y testvért úgy, mint ahogy korábban szerettem, vagy esetleg egyenesen rossz már vele találkoznom. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, ez a világhoz szabott gondolkozásmód. És Jézusnak azokra a kérdéseire szeretnék utalni, amelyeket Máté evangéliuma 5. fejezete végén tesz fel, ha csak azokat szeretitek, ha csak azokat köszöntitek. Itt szeretném elmondani, ha csak ha csak valami összetart benneteket, és nincs az az igazi, egymás iránti mélységes szeretet és egységre vágyakozás a lelketekben, akkor mennyivel vagytok különbek a világ fiainál, vagy a hitetleneknél. És egy bizonyságtételt szeretnék olvasni, és itt hadd jegyezzem meg, hogy ma sokkal-sokkal több bizonyságtételt szeretnék olvasni, mint valaha életemben, mert a kérdés jellege olyan, hogy itt nem emberi szóra van szükség, senkinek ne legyen olyan érzése, hogy most én nem tudom, én a közösség vezetése nevében akarok szólni, vagy ilyen, vagy olyan. Én szeretném elmondani, amennyire csak ez lehetséges, a Jóisten üzenetét, ami mindannyiunkra vonatkozik, azt is, ami akár személyesen rám is vonatkozni. Szóval nem valamit elmondani akarok, nem valami agitációt akarok folytatni, hanem feltárni azt az igazságot, amely szintén hozzásegít ahhoz, amiről itt szó esett az előző szolgálat megbeszélésénél, hogy tudnék, Krisztus mikor lezárja az ő közbenjárói művét, akkor ez ne egy gongütés legyen, hanem ez egy diadalmas, Krisztushoz méltó befejezés legyen, hogy egy olyan egyház álljon előtte, amelyiken nincs szeplő, sömörgőzés vagy valami afféle, hanem amelyik szent minden tekintetben és abszolút fedhetetlen. Olvasnék ezért egy bizonyságtételt, illetve néhány gondolatot a bizonyságtételek 8. kötete 240-től a 43-ig terjedő oldalain kivonatosan. Mondanám mindig, hogy körülbelül a bekezdéseket, amennyire ez lehetséges. Tehát a 240. oldaltól, 8. kötet 240. oldalán, így azt nem tudom, ti második bekezdésnek tekintitek-e, tehát innen olvasnám. Isten szándéka az, hogy gyermekei egységbe olvadjanak. Nem arra várnak tán, hogy egyazon mennyben éljenek? Meghasonlik-e Krisztus önmagával? Hát azt hiszitek, hogy eredményességet ad népének, amíg el nem söpri a munkások útjából a gyanúsítás, a viszály szemetét, amíg nem áldozzák egy akarattal szívüket, értelmüket és erejüket az Isten szemében oly szent munkának? Kicsit lejjebb azt írja, akik nem akarnak összhangban dolgozni, nagyon megalázzák az Istent. Kicsit még lejjebb ezt írja, ha fölgördítenék a jövő függönyét, s látnánk széthúzásunk következményét, bizonyára bűnbánatot tartanánk. Itt csak egy pillanatra szeretnék megállni. Tegyük ezt, mielőtt meglátjuk a jövőnek a konzekvenciákat. Tegyük, ahogy tegnap Wolfgang megemlítette engem, úgy szíven talált, amit ő mondott, hogy mielőtt nem késő, azelőtt tartsunk bűnbánatot, és rendezzük el azokat a dolgainkat, ami ezen a téren is az Isten akaratával ellentétes. Ne adjuk meg sátánnak a lehetőséget, hogy gyülekezetünk tagjaira mutatva mondhassa, nézzétek ezeket az embereket. Krisztus zászlaj alatt állnak, és mégis gyűlölik egymást. Nem kell tartanunk tőlük, mondja sátán az angyalainak, míg több időt fordítanak egymás, mint az én seregem ellen. oldalon, talán harmadik bekezdés, ugye a lap második felében. Nem a világ ellenzése fenyeget minket a legnagyobb mértékben. A legsúlyosabb szerencsétlenséget az állítólagos hívők szívében táplál gonoszság zudítja nyakunkba. Azt hátráltatja legjobban Isten ügyének fejlődését. Lelkiségünk gyöngítésének nincs biztosabb útja, mintha ígykedünk egymásra, bizalmatlankodunk, mint mikor tele vagyunk hibakereséssel és gyanúsítással. És még a 243. oldalról, a harmadik bekezdésből olvasok. Ha apró nézeteltéréseken időzünk, ez olyan tettekre vezet, melyek széthúzzák a keresztények közösségét. Ne engedjük, hogy az ellenség így előnyökre tegyen szert. Szüntelen közeledjünk Istenhez és egymáshoz. Akkor majd olyanok leszünk, mint az Úr által ültetett igazságfái, melyeket az élet folyama öntöz. Majd, ha Isten népe teljesen elhiszi Krisztus imáját, majd, ha beleviszik mindennapi életükbe az ima utolsó mondásait, akkor egységes tetteket látunk sorainkban. Ezt az egységet csak is Isten lelke érheti el, aki megszentelte magát, meg tudja szentelni tanítványait is. Vele egyesülve, egymással is egyesülni fognak a legszentebb hitben. Mikor úgy törekszünk erre az egységre, hogyan Isten megkívánja, akkor ez meg is valósul. Gondolom, mindannyian érezzük, hogy igen, ez a jelentősége az egységről szólni. Akkor valósulhat meg a Krisztus szolgai közötti egység, amikor elfogadjuk ennek az imának a kívánalmait, és akkor teljesítheti Isten az ő ígéretét, hogy általunk hatalmasan nyilatkozik meg az ő ereje az emberek között. Úgy gondoltam, hogy bizonyos kérdéseket tisztáznunk kell, amikor az egységről szólunk, mert azért ki kell, hogy mondjuk, hogy van negatív egység, és vagy az egységnek van negatív hát kicsengése is, és van pozitív kicsengése is. Csak egy-két dolgot hadd említsek meg, például egység a keresztény felekezetek között. Egység a vallások között, a végidején. Egyértelmű, hogy negatív dolog. Azután egység a népek, nemzetek között az előbb említett egységre építve. Egyértelmű, hogy nem Isten akarata szerinti dolog. Ugye ezt a Biblia egyértelműen elmondja. De ugyanakkor az Isten egységet kíván az övéi között, az ő szolgái között, az ő gyermekei között. És nagyon sokszor testvéreink között is zavart okoz az különböző egységről szóló, szóval az egységről szóló általános tanítás, hogy most mikor mit kell értenünk. Bizonyára ti is vagytok úgy, és nem egyszer vagyok úgy, hogy egy kicsit a lelkem belefárad, mikor emberek jönnek, és de testvér az egység, úgy nemrég voltam valahol, nem mondanám a helyet, hogy véletlenül is visszakerüljön, de egy testvér nagyon jó szándékkal. Egy ünnepélyes alkalomra kihívott, hogy szeretne velem beszélgetni. És hát egy pillanat alatt rögtön már, hogy az egységet kéne megvalósítani. Hogy kéne? Szóval egy hangot nem arról, hogy is jöhetne létre, hogy mi okozta, hogy kéne azt elhárítani, csak akár mi van a szemétdombon is, legyünk a szemétdomb tetején egyek. Szóval valahogy az ember úgy érzi, hogy ez fárasztja a lelket, ez nem az, amit az Isten akar, és ugye nagyon sokszor a bizonyságtételeket, ezt a vastag második kötetetből, a végéről, ugye biztos tudjátok, hogy mennyiszer idézik azokat a sorokat. Szóval nagyon sokszor ugye az ember szinte úgy érzi, hogy bibliai igék vagy vejtestenő idézetei által is szinte kényszerítve vagyunk arra, hogy egyfajta egységet elfogadjunk. Másrészt pedig vigyázunk, mert abban a veszélyben is könnyedén foroghatunk, hogy az egység gondolatát már kicsit ellenérzéssel fogadjuk, éppen ezek miatt az okok miatt. Nem felejthetjük el soha azokat az igéket, amelyekről szóltunk, nem akarom megismételni őket. Most akkor hogyan tehetünk biztosan különbséget a pozitív és a negatív egység között? Gondolom, hogy nagyon könnyű dolgunk van, Jézus szavait kell csak elfogadnunk. Két jézusi kijelentést szeretnék idézni. Jézus azt mondta, hogy legyenek egyek, mint mi, és Jézus azt mondta, hogy legyenek egyek én bennem. Mi bennünk, mint te én bennem, és én te benned, atyám, hogy ők is egyek legyenek, mi bennünk. De ezt a két fogalmat, ha szünten a szemünk előtt látjuk, mint mi, és kérdezzük meg, hogyan volt Jézus egy az ő atyával. Milyen az Istenség közötti egység, amit a Biblia elénk tár? Mit is látunk? Mit mond a Szentírás? Milyen egység van az isteni Szent Háromság között? Nyilvánvaló, hogy teljes eszmei egység, és ennek egészen természetes következménye a teljes érzelmi egység, a teljes szeretetbeli egység. De a személyiségek különbözőek. Itt is hadd olvassak a 8. kötetből, annak a 269. oldaláról egy rövid idézetet. Csodálatos kijelentés ez. Krisztus és a tanítványok között fennálló egység nem pusztítja sem Krisztus, sem a tanítványok egységét. Szándékuk, gondolkodásuk, jellemük egy, de személyiségük nem. Isten és Krisztus is így egyek. 769. oldal alja táján, a harmadik bekezdés. Tehát még egyszer hangsúlyoznék ebből az idézetből egy-két gondolatot. Szándékuk, gondolkodásuk, jellemük egy, de személyiségük nem. Itt hadd hangsúlyozom, hogy a házasságban is, hogy ez a más funkciót tölt be az egyik, más funkciót tölt be a másik. Más munkát végez az egyik, más munkát végez a másik. A feladat, a munka, amit elvégeznek, teljesen különböző, de teljességgel egyek. És János kedvesen és szeretettel tette szóvá vasárnap este a bevezető előadásnak, hogy én túl sötét képet festettem a közösségről, hogy a laodicei állapotban lefelé haladunk. Hát most hadd olvassak egy levelet, ami ennek az ellenkezőjéről szól. Egészen közelmúltban kaptam ezt a levelet, hogy kb. 10 évvel ezelőtt keresztelkedett, általam keresztségre felkészített nőtestvérünktől, Nyugat-Magyarországról, aki ezt írja. Előző nap a gyülekezetben mindnyájan térden állva imádkoztunk érte, valakit ír, aki hát megviselt állapotban van. Nem először tettük, másokért is megtettük. Olyan jó, hogy így érez a gyülekezet. Olyan jó, hogy merjük egymást figyelmeztetni hibáinkért. Össze nem lehet hasonlítani a 10 évvel ezelőtti lelkületet a mostanival. Jó látni, hogy mindenki úgy küzd a hétköznapjaiban, hogy az Úr törvényében összhangban legyen minden cselekedete. A kedves beszéd, a segítőkészség ott van mindenkiben. A hétközi imaórák látogatottsága is nő. Valóban vágyakozunk nem csak szombaton hallani, beszélni az Istenről, hanem amikor csak lehet. Szép levél. Egy értelmes, intelligens testvér írta. Tényleg csak azt mondhatom, hogy szíved gyönyörködtető. Na, ebbe az irányba kell haladni az Isten népének, az Isten gyermekeinek. És most akkor hadd vegyem fel ezt a kérdést, mit jelent az, amit az előbb idéztem Jézus szavaiból, hogy ami könnyűvé teszi a kérdésben való eligazodást, hogy egység mi bennünk. Mit jelent ez, hogy mi bennünk? Jelenti, hogy ő általa. Tehát Krisztus által. Jelenti, hogy a krisztusi minta szerint. Jelenti, hogy olyan módon, hogy az ő munkálkodása is ebben benne legyen. Tehát erről elég sok szó hangzott el az elmúlt napokban, hogy nem a mi igyekezetünkkel, erőfeszítésünkkel, noha majd erről is szólunk egy kicsit, mert ugye az Efézusi levélben olvastunk, hogy ugyanebben igyekezzünk is. De szóval itt az ő munkálkodása által, itt ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a Krisztus lelkülete szerint, a Krisztus munkálkodása szerint, hadd használjam ezt a kifejezést, hogy Krisztus szeretné az ő lelkületét belénk plantálni. Ezt jelenti, hogy az ő lelkülete, ahogy Pál apostol írja, ugye az Efézusi levél, Filippi beliekhez írt levél második fejezetében, azt már nem olvastam, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztusban. Tehát az ő lelkületét kívánja belénk plantálni. És ez természetes, hogy ez az igéből táplálkozik. Minél többet szemléljük az ő életét, az ő magatartását, az ő jellemét, minél többet időzünk vele. Ugye, ahogy Pál írja a Korintusi második levél, harmadik fejezete 18. versében, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyáján fedetlen arccal szemlélve ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Nos, annál inkább hasonlóvá válik az életünk hozzá. Minél többet időzünk, hadd mondjam így, vele a hegyen, minél többet vagyunk az ő közelségében, annál inkább valósul meg az életünkben, hogy mi vele egyé legyünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Igen, ezt jelenti, hogy mi bennünk, ezt jelenti, hogy mi általunk legyenek egyek, az ő igéjének a kutatása, az ő vele való időzés következtében. Most, mi következik ebből, hogy viszont nem lehetséges egység olyan emberekkel, akik nem ő benne egyek, akik valami más úton akarnak járni, csak aztán beidézik, hogy ezt nagyon jól ismerjük, nem akarok erről sokat szólni, nagyon jól ismerjük, hogy különböző módon gondolkodó egyházak, különböző célokkal küzdő emberek jönnek együvé, és azért felolvassák János evangélium a 17. fejezetéből ezeket a Krisztus ígéket, amelyekkel kapcsolatban Jézus azt mondta, hogy nem ő érettük, nem a világért, hanem azokért, akik a te beszédedre hisznek majd én bennem, azokért könyörgöm előtted. Tehát is szeretném hangsúlyozni, hogy ott, ahol nincs meg ez a lelkületbeli egység, ott nincs, semmiféle feladat nincs, hogy mi egyek legyünk emberekkel, sőt, ott érvényes Ámos 3:3, hogy vajon járhatnak a ketten együtt, ha nem egyeznek meg egymással. Járhatnak a ketten együtt, ha nem egyeznek meg egymással. És ezért mondta az Úr Jézus, ahogy az előbb említettem már, ugye a főpapi könyörgésben, ott főleg a 9. verset szeretném idézni, én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid. Akik vállalják, hogy mi bennünk legyenek egyek, akiket nekem adtál, mert a tieid. Mert magadhoz tudtad vonni őket. Én ezekért könyörgök. Akik másképp gondolkoznak, azokért másütt könyörög Jézus, más összefüggésben, de nem abban az összefüggésben, hogy most egymással tökéletesen egyé legyenek. Egység tehát azok között kötelező, akik Krisztust elfogadták, akik a krisztusi tanítást elfogadták. És akik viszont nem fogadják el, ott még egyszer hadd mondjam, akármilyen fájó, és akármennyire, hát sokszor ugye idéznek, ahogy az előbb említettem már, lelkünket fárasztó módon bizonyságtételeket meg igét, ott nem vagyunk elkötelezve az egységre. Sőt, még egyszer hadd idézem Ámos 3:3-at, járhatnak-e ketten? És itt szeretnék jó néhány idézetet olvasni, talán először két bibliai igét, Róma beliekhez írt levél 16. fejezete 17. versét, jól ismeritek mindannyian, ugye sokszor idéztük, amikor az a vád ért bennünket, ugye hosszú időn keresztül, a 75-ös események után, hogy mi szakadárok vagyunk, akkor ez egy olyan kapaszkodó volt, ami számunkra, amikor olvastuk az Úrnak ezt az igéjét, Róma beliekhez írt levél 16. fejezete 17. versében, hogy kérlek pedig titeket, atyánféi, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Tehát a Biblia egyenesen parancsot ad, hogy akik botránkozást, szakadást okoznak a tudomány körül, aki nem ezt a tudományt viszi, ugye, ahogy János fogalmaz, azt ne fogadjátok, ne köszöntsétek. Itt Pál apostol egyenesen azt mondja, azoktól hajoljatok el. A másik ige pedig a Apostolok cselekedetei könyve második fejezetéből a 40. vers, ahol Pál apostol az ige azt írja, Péter apostol idézi, hogy szakasszátok el magatokat a hitetlen és gonosz nemzetségtől. Szakasszátok el magatokat. Ugye itt elhangzott már az elmúlt napokban János evangélium a második fejezete, János apostol első levele második fejezetéből, hogy ne szeressétek a világot, azokat, amik a világban vannak. Nincs egyesség a kettőnek egymással. És itt néhány idézetet hadd olvassak. A régi kiadású Világ reménye című könyvünk 230. oldalán ezt olvasom. Jézus a békesség kedvéért sohasem alkudott meg. Szíve túláradt az emberek iránti szeretettől, de a bűnt sohasem nézte el. Ő sokkal igazabb barátja volt az emberiségnek, sem hogy hallgatott volna, ha olyan úton jártak, mely a kárhozatba vezetett. Ezek jól ismert idézetek, nagyon jól tudjátok, hogy a 75 után hányszor idéztük ezeket az idézeteket, hányszor olvastuk fel a Divizia Generál Konferencia vezető testvéreinek is, hogy Jézus a békesség kedvéért soha nem alkudott meg. Azt olvasom tovább, az evangélium szolgáira hasonló munka vár. Óvakodniuk kell, nehogy a békesség kedvéért az igazságot háttérbe szorítsák. Azért ugyan törekedjenek azokra, amik békességre valók, de megalkuvással, elvek feladásával igazi béke sohasem biztosítható. Még egyszer hadd mondjam, a Világ reménye régi kiadású példájának a 230. oldalán találjuk, az első evangélisták című szakaszban. Apostolok története című könyvünk 245. oldaláról olvasnék, 452. 453. oldaláról szeretnék néhány gondolatot olvasni. Az utolsó napokban hasonló bajok fenyegetik a gyülekezet fejlődését, mint amelyek az ős egyházat támadták. E pontokban tehát János apostol tanításait gondosan meg kell szívlelnünk. És most ide a témánkhoz a következő. Az őszinte szeretet azonban tisztább annál, sem hogy egyetlen rejtegetett bűnt is elfedezne. Egyrészt szeressük a lelkeket, kikért Krisztus életét adta. Másrészt azonban nem szabad a gonosszal megalkudnunk. Nem szabad egyesülnünk a lázadókkal, és ezt szeretetnek nevezni. Isten megkívánja, hogy népe ebben a korszakban éppen olyan rendíthetetlenül álljon ki az igazságért, ahogyan annak idején János szembeszállt a lélekromboló téveigésekkel. Az apostol azt tanítja, hogy noha keresztényi udvariasságot kell tanúsítanunk, de kötelesek vagyunk a bűnnel és a bűnössel szemben határozottan fellépni. Ez nagyon is összeegyeztethető az igazi szeretettel. Azért álltam meg egy pillanatra, mert sajnos ez előfordul, velem nem egyszer fordult elő, és tényleg az Isten bocsássa meg. Ugye azt írja itt, hogy az apostol azt tanítja, hogy noha keresztény udvariasságot kell tanúsítanunk, de kötelesek vagyunk a bűnnel és a bűnössel szemben határozottan fellépni. Nem könnyű megtartani, hogy udvariasan, szívélyesen, de sziklaszilárd határozottsággal. Ugye ismeritek azt a csodálatos Ellen White mondást, amit ő a Kellogg válság idejében a generálkonferencia elnökének írt, hogy légy szelíd, mint egy nyári alkony, és szilárd, mint az Isten mozdíthatatlan hegyei. Légy szelíd, mint egy nyári alkony, de szilárd, mint az Isten mozdíthatatlan hegyei. És még a Nagy Küzdelem, illetve hát a Korszakok nyomában című könyvből, tehát az Egyháztárs által kiadott, az Unió által kiadott Nagy Küzdelem című könyvből, annak a 41. és 42. oldaláról olvasom a következőt, és ezt szándékosan ebből a példányból olvasom, nem a jugoszláv kiadásúból. Hosszú és kemény 41. oldal alján és a 42. oldal felső részén találjuk ezt a részt. Hosszú és kemény küzdelem után az a néhány hűséges elhatározta, hogy megszakít a hitehagyó egyházzal minden kapcsolatot. Ugye üldöztetések az első századokban ez a fejezet címe. Tehát hosszú és kemény küzdelem után az a néhány hűséges elhatározta, hogy megszakít a hitehagyó egyházzal minden kapcsolatot, ha az továbbra sem hajlandó megtisztítani magát minden hamisságtól és bálványimádástól. Tudták, hogy ha engedelmeskedni akarnak Isten szavának, feltétlen szükség van az elkülönülésre. Nem merték tévejgését megtűrni, mely egyrészt az ő számukra végzetes, másrészt olyan példát mutat, amely veszélyezteti gyermekeik és unokáik hitét. A béke és egység kedvéért készek voltak minden olyan engedményre, amely nem veszélyezteti Isten iránti hűségüket. De úgy érezték, hogy elvek feláldozása túl drága ára volna a békének. És most jönnek a döntő mondatok. Ha az egységet csak az igazság és az igaz élet megnyírbálásával lehet megszerezni, akkor legyen különválás, sőt háború. Az egyház és a világ javát szolgálná, ha azok az elvek, melyek annak idején az álhatatos lelkeket vezérelték, újra élednének azok szívében, akik magukat Isten népének vallják. Tehát mit ír le? Hogyha az egységet csak az Isten akaratával való megalkuvás árán lehet megszerezni, akkor jöjjön inkább a megpróbáltatás, a szakadás és a háború. Ugye itt így folytatja, így fordítja. És itt azt írja, hogy az egyház és a világ javát is szolgálná. Az egyház és a világ javát is szolgálná, ha azok az elvek, amelyek Isten hűséges gyermekeit késztették ebben az időben, vezérelték ebben az időben, újra élednének azok szívében, akik magukat Isten népének vallják. Hát akkor ennyit arról, hogy milyen körülmények között nincs jogunk egységet létrehozni. Akkor legalább ugyanilyen hangsúllyal, pontosan ugyanilyen hangsúllyal szeretném hangsúlyozni. Ha viszont az eszmei egység megvan, ha hitbeli kérdésekben egyetértünk, ha azonosan ítéljük meg a Szentírást, ha azonosan látjuk az Isten kijelentéseit, akkor a képességbeli különbségek vannak, a tisztségbeli különbségek vannak, ha kor különbségek vannak közöttünk, amely generációs problémákat vetnek föl. Kötelesek, elkötelezettek vagyunk rá, hogy megvívjuk a magunk harcát önmagunkkal, hogy mégis egységben éljünk mindezek ellenére. Hadd engedjétek meg, hogy itt először hadd idézem Efézus beliekhez írt levél, 4. fejezete, 3. versét, hogy amit már olvastunk, ahol azt mondja az apostol, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Tehát igyekezzetek. Ez nem ilyen, hogy ennek meg kell születnie, igen, meg is kéne születnie, és ha igazán újjászületünk, akkor ez megszületik. De az apostol azt mondja, igyekezzetek megtartani a lélek egységét. A bizonyság tételek 3. kötetéből olvasnék most, tehát a bizonyság tételek 3. kötete 435. oldaláról. És míg kikeresem, addig hadd mondjam el, hogy miért vagyunk kötelesek feltétlenül az egységre eljutni, illetve igen, az érzületbeli egységre, a szeretetbeli egységre is eljutni, ha a tanításban egyek vagyunk. Miért vajon? Hadd kérdezzem meg tőletek, mielőtt ezt az idézetet olvasnám, hogy ha a tanításban egyek vagyunk, és mégsem tudunk tökéletesen egyek lenni egymással a szeretetben, akkor milyen problémával találkozunk? Azt hiszem, erre mindannyian meg tudjuk adni könnyedén a választ. Akkor a megromlott önző énünk ágaskodik, és valamit a másikban nem tud elhordozni. Mert azt olvasom itt a 435. oldalon. Isten népe sok, különböző vérmérséklet és természetű ember gyülekezetébe tömörül. Tömörülése. Tehát az Isten népe sok, különböző vérmérséklet és természetű ember gyülekezetbe tömörülése. Isten igazsága, ha befogadjuk szívünkbe, elvégzi feladatát. Finomít, felemel, megszenteli életünket, legyőzi egyéniskedő nézeteinket, kiírtja mind az előítéletet. Mindenki iparkodjék, hogy olyan közel húzódjanak egymáshoz, amennyire csak lehetséges. Tehát akkor az evangélium ezt kell elvégezze. A finomítást, a felemelést, a megszentelést, az egyénieskedő nézeteknek a feladását, az előítéletet, és azt írja, mindenki iparkodjék, hogy olyan közel húzódjanak egymáshoz, amennyire csak lehetséges. És azért itt csak egyetlen egy rövid megjegyzést hadd tegyek, amit Pál apostol így fogalmaz meg. Tartozunk mi erősek az erőtlenek erőtlenségét elhordozni. Ahogy a szülők kötelesek a gyermekeiket hordozni szeretetben, úgy a lelkileg erősebbek kötelesek mindig arra, hogy a gyengébbekhez közeledjenek. És itt ezt nem lehet tudni, hogy mert ez nem tisztség szerint megy a lelki erő. Ugye ez nem így van, valakit megválasztottak, ez a hullámhegy, hullámvölgy, ez különbözés, itt nem valami menleveles szeretnék senkinek sem kérni, de biztos értitek, amire utalni szeretnék, hogy amikor jobb lelki állapotban vagyok, akkor segítsek annak, akit látom, hogy félrehúzódik, hogy várná, hogy közeledjenek hozzá, aki szeretné, hogy közel öleljük őt. Igen, tegyünk meg egymásért mindent. És most néhány szót arról, hogy konkrétan mire igyekezzünk az egység megvalósítása érdekében. Hát az elmondottakból kitűnik, ugye visszagondolunk arra, hogy Jézus két mondására utaltam, hogy mi bennünk és mint mi, akkor ebből nyilvánvalóan kitűnik, hogy mire kell igyekeznünk, hogy ő benne legyünk. De akkor János evangélium a 15. fejezetének az eleje érvényes ránk nézve, hogy Krisztusban lenni, a lélek befolyása alatt lenni, az Isten szent lelke befolyásának kitenni az életünket imádság, igekutatás, Isten közelségébe törekvés által. Tehát akkor az a feladatunk, hogy igyekezzünk az Isten közelségébe, és itt ne felejtsük el, ismét idézném, igyekezzünk megtartani a lélek egységét. És ez csak az Isten szent lelke és Krisztus közelségében lehetséges. Testvérem, ezt hadd mondjam ki egy axiómaként szinte. Ha lehet Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje nélkül a mi régi természetünket legyőzni, akkor lehet Krisztus kegyelme és a Szentlélek segítsége nélkül egységben élni különböző természetű embereknek. Tehát itt feltétlenül az Isten szent lelkére van szükség. Igyekezzünk megtartani a lélek egységét a szeretet kötelékében. De szükségünk van, tehát az Isten közelségébe kerülnünk, de szükségünk van az igyekezetre is. És ne felejtsük el, hogy így kerül a mi akaratunk is, a mi gondolkodásmódunk, az Isten szent lelke ellenőrző, fegyelmező hatása alá. Miközben arra törekszünk, hogy egymással egységben legyünk, akkor igyekszünk, azt is felismerjük, hogy mi az, ami elválaszt engem a testvéremtől. Miért van közöttünk feszültség? Miért nehéz a másikat elhordoznom? És egyre inkább megértem, hogy hol van a hiba a lényemben. Tehát segít az Isten abban is, hogy a gondolkodásunk összehangolódjék az Isten akaratával, megértsük az Isten szándékát és akaratát. És most végül felvetném azt a gondot, hanem miket gondoljunk át, miket gondoljunk meg, és hogyan tanúsítsunk teljes igyekezetet. Most ilyen gyakorlati felsorolás következnék, hogy mit gondoljunk át, hogyan igyekezünk, hogyan törekedjünk, hogyan tanúsítsunk teljes igyekezetet arra, hogy közöttünk egység uralkodjék. És hát főleg most kell, hogy elmondjam, hogy a bizonyságtételket ezért hoztam, hogy ami ezután következik, azt ellenvejt, illetve az Isten szent lelke mondja el, és mindannyian, akiknek ingünk, azt vegyük magunkra. Én is nagyon-nagyon igyekszem. Semmiféle szándékosság nem vezetett a bizonyságtétel kiválogatáson. Látni fogjuk, hogy egy bizonyos logikai sorrend szerint haladunk. El kell fogadnunk, hogy a hívő gyülekezetet vezeti a mindenható Isten, hogy Isten ezen a földön az ő gyülekezetét egyfajta isteni méltósággal ruházta fel. Ti tudjátok, és tudom, hogy munkatársaim közül nem mindenki szereti, azt elmondom, de ti tudjátok, hogy az én felfogásom távolról nem az, hogy ha egy vagy két, vagy nem tudom, így néhány ember tanácskozik, vagy akár egy nagyobb, kis szélesítettebb bizottság tanácskozik, és komolyan imádkozik, és komolyan keresi az Isten akaratát, hogy feltétlenül mindig az Isten döntése szerint fog eljárni. Mert sajnos rész szerint van bennünk sok minden még, nem kéne így lenni, de én nem hiszek abban, hogy minden döntést, amit a kisbizottság hozott, minden döntést, amit a prédikátori osztály hozott, az a Szentlélek befolyása alatt volt. Nem hiszem. Mégis hiszek abban, amit itt most rögtön felolvasni szándékszom, a bizonyságtételek harmadik kötete 450. oldalán. Tehát bizonyságtételek könyve 450. bizonyságtételek harmadik kötete 450. oldalán a következőket olvasom. Mikor Krisztus a földön járt, akadtok olyanok, akik nem tisztelték Isten hírnökeit. A hírnökök figyelmeztetéseit sem becsülték többre, mint a tulajdon nézetüket. A mikorunkban is vannak olyanok, vagy esetleg olvashatom így, hogy vagyunk olyanok, akik annyira sem becsülik Isten választott szolgáit, szolgáinak bizonyságtételét, mint a maguk nézeteit. Krisztus mondta, kiküldött szolgáinak, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem. Krisztus hatalmat kölcsönöz a gyülekezet szavának. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Az Úr nem szentesíti azt, amikor egyetlen ember a maga szakállára, kicsit rossz, szabados a fordítás, akkor egyetlen ember a maga elgondolása szerint kezd el valamit, és hangoztat olyan nézetet, ami neki tetszik, tekintet nélkül a gyülekezet véleményére. Isten a legfőbb hatalmat ruházta az egyházra az ég alatt. Egyesült népének gyülekezetében az Isten szavát kell tisztelnünk. Csak egy mondatot olvasnék még egyszer. Egyesült népének gyülekezetében az Isten szavát kell tisztelnünk. 417-418. Oldalról olvasnék néhány idézetet. Tehát 417. Itt a fejezet címét is hadd mondjam, egyéni függetlenedés. Minden munkásságodba, valakinek ír itt a testvérnő, minden munkásságodba beleviszed makacs akaratodat, pedig feltétlenül Isten akarata alá kell, Isten akaratára kell alakítanod az akaratodat. Máskülönben ijesztő kísértésekbe fogsz esni. Láttam, hogy amikor Isten által fáradozol, mikor szem elől veszíted önmagad, akkor olyan erőt nyersz tőle, amivel szívekhez férkőzhetsz. Amikor alázatos vagy, és kicsiny a magad szemében, akkor Isten angyalai fáradoznak együtt igyekezeteddel. Szabadna itt a 127. Zsoltára visszautalnom, már vasárnap este ezért idéztem. Hiába néktek korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában eleget. Nem a... Hiába fáradozik a munkás, ugye hiába őriz az őriző, ekkor van áldás. Isten angyalai fáradoznak együtt igyekezeteddel. De mikor azt képzeled, hogy többet tudsz, mint azok, akiket Isten hosszú évek sora óta vezet, akiket ő oktatott az igazságra, és készített fel a mű kiterjesztésére, akkor öntelt vagy, és kísértésbe fogsz esni. Folyvást arra hajlasz, hogy egyéni függetlenséggel rendelkezzél. Sehogy sem érted meg, hogy az önállóskodás személyes dolog, amikor arra visz, sehogy sem érted meg, hogy az önállóskodás szegényes dolog, amikor arra visz, hogy túlságosan megbízál magadban, hogy inkább a magad belátására támaszkodjál ahelyett, hogy tiszteletben tartsad és nagyra becsült testvéreid tanácsát, különösen azokét, akik olyan hivatást töltenek be, amelyeket Isten rendelt el népének megmentésére. Isten rendkívüli tekintét és hatalmat ruházott egyházára, melyet senki sem vehet semmibe, vagy vethet meg, mert ezzel Isten hangját veti meg. Na talán ennyit erről a kérdésről, hogy a közösség szent az Isten szemében, és az Isten adjon mindannyiunknak kegyelmet. És itt azért valamit szeretnék még hangsúlyozni. És szó volt arról, hogy ezek és azok, akik vezetnek, és akik vezetnek is épp úgy követhetnek el hibát, és kell, hogy a társaikra hallgassanak. És hányszor volt olyan, hogy akik az Isten profétái, szóval volt ilyen is, hogy az Isten profétája egy szamár figyelmeztette. Szóval itt nem az a hangsúly, hogy most vezető vagy vezetett, hanem hogy a gyülekezetét, az Isten népét akarja az Isten, illetve tiszteli meg az Isten az ő vezetésével, ne függetlenítsük magunkat, amire mindannyiunknak hajlamunk van. A következő dolog, hogy miért van szükségünk, mire van szükségünk, azt tudomásul vennünk, hogy egyetlen ember képességesen elégséges minden munkának az elvégzésére. Olyan idézeteket olvasok, amelyeket sokan közületek nagyon jól ismernek. A bizonyságtételek a prédikátorok számára című kötetből a 261.-262. oldalról, ahol ez áll. A egység és egyenlőség szellem a munkások között. Senki se érezze, hogy minden tőle függ, mindent ő végez. Bármennyire tapasztalt és tehetséges legyen is, mások tehetségére, képességeire is szükség van, azért, hogy egymást kiegészítsék. Tévedés azt hinni, hogy egy ember gondolatmenete minden hallgató szívét megnyeri. Különböző képességű, lelkületű emberekre van szükség, akiknek szíve lángol, hogy embertársaikat megnyerjék. Különböző módszerek valóban szükségesek. Tehát ezt arra nézve kívántam felolvasni, hogy Isten egyesíteni akarja az ő szolgáit, és tudatosítani bennünk, hogy egymásra szorulunk. Én nem tudom, ti hányszor voltatok úgy, én számtalanszor az életemben, hogy valaki figyelmeztetett valamire, és milyen nagyon jó volt. Ne haragudjatok, hogy ilyen dolgot említek, sokan vannak, akik autóvezetés közben ingerültek, ha valaki szól nekik. Akikkel együtt utaztam, tudják, hogy én mindig örülök, ha valaki szól. Miért? Mert az a tapasztalatom mutatja, én már nem élnék, ha nem figyelmeztettek volna, egy konkrét esetre gondolok, amikor villamos teljesen telibe talált volna, nem vettem észre, hogy jön. Valaki szólt, vigyázz, állj meg, mert jön a villamos. Megértem ugyanakkor, de nagyon jó volt. Hát, ha ugyan jó volt, azt nem meg, majd az örökké valóság mutatja meg, hogy jó volt-e, vagy az lett volna jobb. De szóval visszatérve oda, hogy ahhoz a gondolathoz, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy figyelmeztessük egymást, mennyi bajt kerülhetünk el az életben, mennyi bajt kerülhetünk el az életben, ha egymás tanácsát, ha egymás figyelmeztetéseit elfogadjuk. Aztán a tanácskozás isteni elve. Itt is a bizonyságtételek a prédikátoroknak, szóval ugyanebből a fejezetből az együttes tanácskozás, ez a következő fejezet különben. Ezt olvasom. A legnagyobb munka vár ránk. Hasznavehetőségünket fenyegető egyik legnagyobb veszély, ha terveinket, véleményünket és munkánkat többre becsüljük a hittestvéreinktől, és, bocsánat, ne haragudjatok egy pillanatot. A legnagyobb munka vár ránk. Hasznavehetőségünket fenyegető egyik legnagyobb veszély, ha terveinket, véleményünket és munkánkat többre becsüljük, és hittestvéreinktől függetlenül járunk el. Tanácskozott, hangzott az angyal szava újból és újból. Sátán befolyásolhatja az egy ember gondolatvilágát, hogy kilendítse a dolgokat helyes medrükből. Sikert érhet el kettővel is, akik a dolgokat egyféleképpen látják. Ám többek együttes tanácskozása nagyobb biztonságot nyújt cselvetéseivel szemben. Minden tervet több oldalról vizsgálhatnak, tekinthetnek át. Minden javaslatot gondosan tanulmányozhatnak. Tehát a vállalkozás megvalósítását kevésbé fenyegeti a kudarc. Kevesebb vereség éri művünket. Egységben az erő, széthúzásban a gyengeség. Következő gondolat, Isten a rendistene. Ugyanebből a könyvből, a könyv elején, tehát a prédikátoroknak szóló bizonyságtétel, ebben a 13. oldal egyesített törekvések eredménye. Címszó alatt találjuk a következőket. Minél jobban követjük az angyali sereg összhangját és rendjét, annál eredményesebben végezzük művünket, a mennyei lények végzik művüket, a mennyei lények a mi érdekünkben, javunkra. Ha nem látjuk be az összhangzó tevékenység szükségességét, Ha rendetlenek, fegyelmezetlenek és szervezetlenek vagyunk ügyvitelünkben, akkor az angyalok, akik alaposan szervezettek és tökéletes rendben működnek, nem munkálkodhatnak eredményesen a mi érdekünkben. Szomorúan fordulnak el tőlünk, mert Isten nem hatalmazta fel őket arra, hogy zűrzavart, széthúzást és szervezetlenséget sikerrel koronázzanak. Van mit elgondolkoznunk ezeken a kijelentéseken. A feddés helyesbítésének a nem tűréséről is szeretnék olvasni. Ez is az egyik probléma lehet, és hát azt hiszem sokunk életében okozott és okoztak problémát. A harmadik kötet 269. oldaláról olvasnék egy néhány sort. Bocsánat, a 8. kötet 269. oldaláról. Csodálatos kijelentés. Összekevertem a vázlatomat. Bizonyságtételek 3. kötete 360. oldala. Isten azt akarja, hogy népe fegyelmezett legyen, egy akarattal cselekedjék. Azt akarja, hogy megértsék egymást, hogy egyazon elvben, egyazon felfogásban fogjanak össze. Ahhoz, hogy elérjék a dolgok ilyen állapotát, sokat kell még tenniük, le kell csillapítaniuk, át kell alakítaniuk gonosz szívüket. Mindig szükség lesz arra, hogy fedjenek, incsenek, némelyeket pedig még szigorúan meg is kell majd dorgálni, amint a helyzet megköveteli. Halljuk a kifogást. Jaj, én érzékeny vagyok. Még a legenyhébb helyesbítés sem viselem el. De ha az ilyenek a valóságnak megfelelően szólnának, akkor ezt mondanák. Annyira beképzelt, annyira büszke, annyira önfejű vagyok, hogy nem tűröm el, hogy megfedjenek. Jogot formálok az egyéni felfogásra. Jogom van azt hinni, azt mondani, ami nekem a legjobban tetszik. És itt most már tényleg mondhatom, hogy ebben a felsorolásban az utolsó gondolat, a féltékenység, az irigység, ez a sötét indulat, ami nem egyszer úrrá lesz rajtunk, amit le kell győznünk. Féltékenység és irigység. Csak hadd idézem, mindannyian tudjuk kívülről Jakab apostol levele 3. fejezetében, ott a 14-től terjedő verseket, amikor azt mondja az apostol, de a keserű irigység, harag, civódás van a ti szívetekben. Keserű irigység, civódás, harag. Van a ti szívetekben. Ne hazudjatok az Isten ellen. Ez a bölcsesség nem felülről való. Ez a bölcsesség testi, földi és ördögi. Milyen sokszor kísért meg a gonosz az életünk folyamán, hogy mások munkájára, képességeire, beosztására, vagy valamire féltékenyek legyünk. Legyen az Isten kegyelmes hozzánk. És segítsen meg bennünket abban, hogy az a keresztelő jánosi lelkület éljen bennünk, amelyik így szólt, neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Vagy ahogy Jézus mondta a János evangélium 5. fejezetében, hogy dicsőséget emberektől nem nyerek, dicsőséget emberektől nem várok. És én csak egyet várok, hogy az Úr előtt legyen kedves az életem. És most még egyetlen kérdést szeretnék felvetni, és pedig azt a kérdést, hogy ha mindezekre törekszünk, és mégis csalódásaink vannak a közösségben, vagy akárhol vezetésben, akkor mit is tegyünk, amikor a mi helyes, nemes törekvéseink ellenére csalódások érnek bennünket? Hogyan dolgozzuk fel ezeket az emberi gyengeségeket, hibákat? Mit tegyünk ilyenkor? Nos, itt a bizonyságtételek 8. kötetéből olvasnék. Ez is sokak számára ismerős lesz, legalábbis jó néhány gondolat ismerős lesz ebből. A Battle Creek-i kórház főorvosához intézett elemzőjét bizonyságtétel, amikor azt írja, hogy kedves testvérem, a leggyöngédebben szeretlek, s kívánom, hogy akik szemrehányásokkal üldöznek, bár csak békében hagynának. Most jön, amiért olvasom. Azt viszont, kedves testvérem, nem szabad elfelejtened, hogy ezek a bonyodalmak és kellemetlenségek azok között a minden között találhatók, ami az Isten szeretőknek javukra szolgál. Tehát mit mond? Én szeretném, ha nem érne téged bántalom. Szeretném, hogy itt később leírja, hogy figyelnek, és kifogásokat keresnek, és akikkel te sok jót tettél, azok támadnak leginkább. Szeretném, hogy ezek ne így legyenek, de ne felejtsd el, hogy azok a bonyodalmak és kellemetlenségek azok között, a minden között található, ugye, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, erre a mindenre utal. Azok között a minden között található, amik az Isten szeretők javukat szolgálják. Az Úr szeme rajtad nyugszik, és azokat is látja, akik félremagyarázzák tetteidet, és szájukkal darabokra szaggatnak. De ha bátor leszel, ha Istenre hagyod lelkedet, ha bízol mennyei atyádban, ahogy a kisgyermek bízik szülőjében, ha igazságosan cselekszel, és szereted az irgalmasságot, akkor Isten veled tud, és veled is fog fárdozni. Ígérete bizonyos. 129. oldal, az első rögtön a lap felső részén. Ne engedd, hogy a kíméletlen szóbeszéd bántson. Kíméletlenül szóltak Jézushoz is. Követsz el hibákat, és okot szolgáltatsz olykor a kemény megjegyzésekre. De Jézus soha nem szolgáltatott okot rájuk. Tiszta, szeplőtlen és romlatlan volt. Ne várd el, hogy jobb helyzeted legyen az életben, mint a dicsőség fejedelmének volt. De van ezen is mit elgondolkozni. Persze, hogy sokszor hallottunk az életünkben hátunk mögött megjegyzéseket, amelyek vissza sok-sok gonosz nyelv szolgálta révén visszajutottak hozzánk, hogyha tudnád, hogy X és Y mit mondott. És akkor megtudjuk, hogy mit mondott. Azt írja, hogy sose zavarjon. Jézus szeplőtlen, tiszta, ártatlan volt. Ne várd el, hogy jobb legyen a helyzeted az életben, mint a dicsőség urájé volt. Ugyanezen az oldalon lejjebb azt írja, fájdalmasan érint, ha azok közül lesz valaki ellenségeddé, akikért sokat tettél. De csak nem ugyanezt teszed te is, mikor hátat fordítasz Jézusnak. A legjobb barátod ő mindent megtett, hogy kivívja szeretetedet. És mégis milyen sokszor ellanyhul a szeretetünk, ugye? Hogy panaszkodik az Úr, hisz olyan szeretetetek, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat. 130. oldalon olvasom az első bekezdés közepetáján. Vannak a gyülekezetben hűtlen tagok, akik sokkal rosszabbul bánnak Jézussal, mint veled. Ha ma a földön járna, bántalmaznák, szidalmaznák, rágalmaznák őt. És a 132. oldalon ezt olvasom. És ebben a gondolatsorban, hogy hogyan hordozzuk el a terheket, ez az utolsó felolvasás. Növekedj a kegyességben, vagyis az Isten félelemben, és az igazság ismeretében. Kerülj közelebb testvéreidhez, bármi történjék is, ne veszítsd el a beléjük és Krisztusba vetett bizalmadat, az igazsághoz pedig ragaszkodj. De milyen csodálatos elv. Azt mondja, hogy növekedj az Isten félelemben, az igazság ismeretében. Ne kerülj közelebb a testvérekhez. Bármi történjék is, bármit tapasztalsz is. Ne veszítsd el a beléjük és Krisztusba vetett bizalmadat. Ugye átkozott, aki emberben bízik, mondja az ige. De az Isten igaz gyermekei között ez nem érvényes, hanem azt mondja, hogy ne veszítsd el a beléjük az Isten gyermekeibe és a Krisztusba vetett bizalmadat. Az igazsághoz pedig ragaszkodj. Tehát nem mondod, hogy én is kilépek a gyülekezetből, küldöm a 8. levelet, hanem noha néha kísértésnek. Könnyebb nem elmondani. Az egységet magunk között kell megteremtenünk. Itt most a magunk között a prédikátori karra gondolok elsősorban. Hadd mondjam így, mi akik sorstársak vagyunk, és egy bizonyos értelemben ugyanabban a cipőben járunk. Ugyanazokat a küzdelmeket éljük át. Hát, ha mi egymás között nem tudunk egyeké válni, akkor mit várunk el az Isten szolgáitól? És a mi, akiknek sok szabadidőnk viszonylag, egyeseknek sok szabadidejük van, hogy az Isten közelségében időzzenek. És ez a kegyelem nem képesít bennünket arra, hogy önmagunkat legyőzve egymással igazán őszintén szeretetben éljünk. Akkor mit várunk el Isten népétől, a testvéreinktől? A másik fontos gondolat, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy Jézus ugye azt kéri az atyától, hogy atyám, hogy egyek legyenek, mint te én bennem, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek, mi bennünk. Ugye a 21-től a 23-ig terjedő versekre utalnék csak, de előtte mit kér? Atyám, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Vagyis Jézus mit mondott ki? Hogy megszentelődés kell megelőzze az egységet. Szóval amikor hiányzik az egység, akkor hiányzik az életünkből a megszenteltségre való abszolút készség. emellett konkrét és teljes igyekezetet is fordítsunk az egység megőrzésére, mert ez abszolút kívánalom, és vissza szeretnék térni a bevezető gondolatokhoz. Ha ketten közületek mindenben egy akaraton lesznek, micsoda ígéret, ha ketten közületek, kérjetek, amit akartok. És amikor mindnyáján egy akarattal együtt voltak, akkor nagy hirtelenséggel, mint a sebesen zúgó szélnek zendülése betöltötte a Szentlélek a házat. És Isten adja meg nékünk, hogy így élhessünk, és hogy ez a világ elhiggye, hogy az Atya küldte őt, a mi Urunkat, a mi megváltónkat, a most a mi főpapunk, mi szolgálatunkat végző áldott főpapunkat, megismerhesse a világ arról, hogy mi egyek vagyunk ő benne. Amen. Tó örök Istenünk, szerető édesatyánk, nagyon szépen köszönjük neked, hogy olyan szelíd szeretettel kérlelsz bennünket, ami önző csúnya rút énünk feladására, és arra, hogy te benned egyeké váljunk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan végtelen gyengétséggel fordulsz felénk a te ígédben, kérlelsz a te szolgáid az apostolok által, és köszönjük, hogy a késői idők prófétája által is annyi áldott tanácsot küldtél a mi számunkra. Urunk, szomorú szívvel kell megvallanunk, hogy olyan sok bűn terhel ezen a téren is bennünket, olyan könnyen teszünk olyasmit, ami a te akaratoddal ellentétes, és ami fájdalmat, bánatot, megbántódást okoz, ami szeretett drága testvérünknek is. Bocsáss meg ezt nékünk, kérünk, és kérünk, adj erkölcsi bátorságot, hogy nem ilyenkor valamilyen hangulat hatása alatt, hanem igazán megszentelt életünk következményeként hamar el tudjunk egymáshoz menni, mindazokhoz, akiket valaha is bántottunk, és segíts, Urunk, hogy igaz szeretetben tudjunk egyesülni, egymást magunknál különbnek tartva, egymást segítve, egymásért fáradozva, egymást tényleg a mi szívünkben hordozva. Úgy tudjunk egymásra tekinteni, mint a te országod ellenségének az ellenségeit, mint akik szemben állunk azzal a hatalmas gonosz, bennünket egymással is összeugratni akaró sátánnal, aki a te művedet akarja tönkretenni ezen a földön. Segíts, Urunk, hogy bajtársakat lássunk egymásban. Segíts, hogy olyan társakat lássunk egymásban, akik ugyanannak az Úrnak a munkáját végzik, a szolgái, és akik ugyanannak a szerető Istennek a megdicsőítésére törekszenek. Adj ehhez nékünk kegyelmet, és add meg áldott Istenünk, hogy miközben így megtérünk teljes szívvel te hozzád, te elvégezhesd azt a legnagyobb munkát általunk, amit az emberi történelemben el akarsz végezni, hogy műved befejeződhessék ezen a földön, és az a várva várt haza, amelynek a hiánya már olyan elviselhetetlen ezen a földön, az a várva várt haza elérkezhessék, és ott lehessünk egykor te nálad a te dicsőségedben, jó atyánk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus érdemei által. Amen.